Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 343. énekünket énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén, helyünket elfoglalva. A 343. énekünk mind a négy versével énekeljük. Az első vers így kezdődik: Ó Krisztus, láttam szenvedésed. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Hajtsuk meg fejünket helyünkön maradva, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Urunk Jézus Krisztus, hogy megengedted, hogy ezt a nagypénteket újra együtt üljük, és köszönjük néked, hogy megemlékezhetünk a te golgotai keresztedről, áldozatodról. Köszönjük néked, hogy megemlékezhetünk arról, hogy lelkünk előtt ez az áldozat tár eget, ez az, ami kellett ahhoz, hogy üdvözüljünk, örök életünk legyen, és ott lehessünk majd egykor a te dicsőséges új világodban, az új égen és az új földön, a te országodban. Köszönjük néked, hogy te megvetted nékünk a belépőjegyet oda, ott és akkor, a Golgota hegyén. Kérünk téged arra, hogy te, aki feltámadtál és élsz, és élő Úrunk vagy, te légy jele most közöttünk, mikor halálodra emlékezünk, és teted világosabbá, mélyebben megértette és megragadottá a keresztről való beszédet. Kérünk, hogy szólj hozzánk lelked által, és világosítsd meg elménket, erősítsd hitünket, add, hogy beléd kapaszkodhassunk, mint egyetlen üdvözítőnkbe. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket nagy nevedért. Amen. Isten igéjét Márk evangéliumából olvassuk, a 15. részből. A 15. rész Jézus szenvedéséről és haláláról szóló rész, és itt a 16. verstől így olvassuk az igét. A vitézek pedig elvivék őt az udvar belső részébe, ami az őrház, és összehívták az egész csapatot. És bíborba öltöztették őt, és tövisből font koszorút tevének a fejére, és elkezdték őt köszönteni: üdvözlégy, zsidó királya! És verik vala fejét nátszállal, és köbdösik vala őt, és térdet hajtva tisztelik vala őt. Mikor pedig kicsúfolták őt, levették róla a bíbor ruhát, és a maga ruháiba öltöztették, és kivivék őt, hogy megfeszítsék. És kényszerítének egy mellettük elmenőt, bizonyos cirénei Simont, aki a mezőről jő vala, Alexandernek és Rufusnak atyát, hogy vigye az ő keresztjét. És vivék őt a Golgota nevű helyre, mely megmagyarázva annyi, mint koponya helye. És mirhás bort adtak vala néki inni, de ő nem fogadá el. És megfeszítve őt eloszták az ő ruháit, sorsot vetvén azokra, ki mit kapjon. Vala pedig 3 óra, mikor megfeszíték őt. Az ő kárhoztatásának oka pedig így vala fölébe írva, a zsidó királya. 2 rablót is megfeszítének vele, egyet jobb és egyet bal keze felül. És beteljesedik az írás, amely azt mondja, és a bűnösök közé számláltaték. Az arra menők pedig szidalmazzák vala őt, fejüket hajtogatván és mondván, ha, ki lerontod a templomot, és 3 nap alatt fölépíted, szabadítsd meg magadat, és szállj le a keresztről. Hasonlóképpen pedig a főpapok is csúfolódván egymás között, az írástudókkal együtt mondják vala, másokat megtartott, magát nem bírja megtartani? A Krisztus, az Izrael királya. Szálljon le most a keresztről, hogy lássuk és higgyünk. Akiket vele feszítettek meg, azok is szidalmazzák vala őt. Mikor pedig 6 óra lőn, sötétség támadt az egész földön 9 óráig. És 9 órakor fennszóval kiállta Jézus mondván, Eloi, Eloi, lamma sabachthani. Ami megmagyarázva annyi, mint én Istenem, miért hagytál el engemet? Némelyek pedig meghalván ezt az ott állók közül mondának, íme Illést hívja, egy ember pedig odafut a modék, és egy szivacsot megtöltvén ecettel, és azt nátszára tűzve inni adott néki, mondván, hagyjátok el, lássuk, hogy eljön-e Illés, hogy levegye őt. Jézus pedig nagy fennszóval kiáltván, kibocsátá lelkét, és a templom kárpitja fölétől aljáig 2 hasada. Látván pedig a százados, aki vele szemben áll valahogy ekként kiáltva bocsáta ki lelkét, mondta, bizony ez az ember Istennek fia vala. Valának pedig asszonyok is, akik távolról nézik vala, akik között vala Mária Magdaléna és Mária, a kis Jakabnak és Józsénak anyja és Salomé, kik mikor Galileában vala, akkor is követték vala őt és szolgálnak vala néki, és sok más asszony is, kik vele mentek fel Jeruzsálembe. Az Úr Jézus halála története mellé hadd olvassam még Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írt 1. levele 1. részéből a 17. és 18. verset. Mert nem azért küldött engem a Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem, de nem szólásban való bölcsességgel, hogy a Krisztus keresztje hiába való ne legyen. Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk, Istennek ereje. Kedves testvéreim, 3 kereszt állt Jeruzsálem mellett a Golgota dombján. Poncius Pilátus, akinek nevét megtalálták felvésve a Cézáreai Színház egyik lépcsején, az ő helytartósága alatt történt ez a dolog. Heródes királysága idején valamikor 30 körül, térben és időben történelmi eseményként. Ott állt ez a 3 kereszt. Rajtuk, durva vasszögekkel felszögezve 3 ember. Valós emberek. A keresztfák ragacsosak voltak a vérüktől. Körülöttük emberek, hozzánk hasonló emberek, némelyek sírtak, mások hangosan gúnyolódtak, aztán ezek elcsendesültek, és csak a felfeszítetteknek az a jajgatása, az ihálása, az átkozódása, a haláltusája volt hallható. Azt hiszem, hogy újra és újra meg kell értenünk, hogy amikor a golgotai keresztekről beszélünk, testvérek, akkor nem egyes templomok és festmények idealizált aranykeresztjeiről beszélünk. Nem valamiféle mitikus, mesebeli keresztekről beszélünk. Nem kitalált teológiai jelképekről beszélünk. A golgotai keresztek azok valóságos, fából ácsolt keresztek, kivégző eszközök voltak, és szálka menne az ujjunkba vagy a tenyerünkbe, ha végig simíthatnánk. És ezek ott és akkor a kivégzések idején valóban ragacsosak voltak a vértől. Mi, amikor itt emlékezünk, akkor nem egy játékot nézünk, nem egy filmjátékot, vagy egy filmszínházi előadást, vagy egy színházi előadást. Nem egy ilyen elképzelt szín van előttünk, és mi itt ücsörgünk körülötte áhítatos arccal. Nem, testvérek, ezek a véres keresztek, ezek rajtuk a felfeszített, kifacsar tagú emberekkel, fuldokló emberekkel, ezek véresen komoly és melbevágó dologként meredtek az égbe azon a nagypénteken. És előttünk ma, itt és most az írott igében áll ez a három kereszt. Az írott igében. Ez az a fénykép album, amiben mi szemlélhetjük ezeket a kereszteket. És ezeknek a kereszteknek különösen is egyikére figyelünk, a középső keresztre, aminek különösen is nagy felforgató ereje van, felkavaró ereje van. Eltántorít bennünket az érzelgősségtől, a szentimentalizmusból, kimozdít minket a langyos vallásosságból, a következmények nélküli keresztény hitből. Különösen akkor, amikor az ige segítségével gondolkodunk arról, hogy miről is van itt szó egyáltalán? Miről van szó, amikor a keresztről való beszédről esik szó? Vagy a keresztről beszélünk egyáltalán? Mit tesz ez a középső kereszt bennünk, velünk? Az első dolog, amire szeretnék rávilágítani és emlékeztetni benneteket erre, hiszen biztos sokan tudjátok ezt a dolgot, hogy ez a golgotai kereszt leleplezi az embert. Ez a középső kereszt, ez leleplezi az embert. Az az igazság, hogy az Úr Jézus, az, hogy oda jutott a keresztre, az zsidó embereknek és pogány embereknek volt a közös nagy akciója. És mutatja azt, hogy az ember az képes arra, hogy amikor az Isten megjelenik közötte a soraiban, akkor gyorsan a keresztfára szögezze. Már előbb meg akarták tenni ezt Jézussal, de most jött el ennek az ideje, az ő akarata szerint, meg az Atya akarata szerint, hát csak most tudták megtenni. De oda szögezték. És ahogy így végig gondoljuk, elképzeljük ezt az egész jelenséget, tényleg azt látjuk, hogy ott vannak a római katonák, akik pogányok, és ott vannak a zsidók vezetői, és zsidó közemberek is, akik ottan gúnyolódnak egy haldokló emberen. Hát ez, gondoljuk el, most bemegy egy ember a kórházba, és ott van egy haldokló ember, és ott megáll, és elkezdi gúnyolni. Mit csinálsz te? Hogy vegyél már normálisan a levegőt? Mit kapkodsz itten? Most gondoljuk el. Ezek ott haldoklanak, szerencsétlenek, és ezek ott állnak, és gúnyolódnak rajta. Rómaiak is, zsidók is. Akkor köpködnek feléje, mindenféle szidalmakat szórnak rá, és egyáltalán az, hogy ezt a Jézust, aki Isten fia volt, csak ezt nem akarták elhinni, egyáltalán az, hogy oda szögezték, miután megalázták a porig, jobban megalázták, mint a másik két gonosztevőt, és nem nyugodtak addig, amíg a korabeli legszégyenletesebb, leggyalázatosabb halál nem részesítették, amit csak a rabszolgáknak és a legutolsó rablógyilkosoknak tartottak fel abban az időben. Itt csúfolódva állnak, akkor az ember azt mondja, hogy hát, ilyen az ember. Ilyen az ember. Görög és zsidó. Római és zsidó. Magyar és zsidó. Mindegy, hogy mit mondok, kit mondok. Nem leplezi le ez a mi gonoszságunkat? Ahogy mi viszonyulunk egyáltalán az Istenhez, az Isten fiához. Azt hiszem, testvérek, hogy leleplezi. Ez a Golgotai kereszt, különösen a Jézus keresztje, ez leleplezi az ember gonoszságát és Isten ellenességét, Isten gyűlöletét. Valahogy ez a véres keresztre, ez romba dönti a jó emberről alkotott nagyszerű és magasztos elképzeléseinket. Ugye ismeritek ezt, hogy az ember milyen csodálatos, milyen nagyszerű, nincs nála csodálatosabb. Az ember jó, alapvetően jó ember. Az ember csodálatosan jó ember. Hát, minthogyha ez a véres keresztfa mást érzékeltetne velünk, mintha szétpukkasztaná ezt a szappan buborékot. Mert az ember szívének, lelkének a mélységes gonoszsága és Isten iránti gyűlölete mutatkozik meg. Istennel való szembenállása, ellenségeskedése lepleződik le. Egyúttal az embernek önmaga istenítése, önmaga gőgje, hiúsága, beképzeltség, az is lelepleződik. És az ember, testvérek, mondjuk így, hogy azóta nem is változott semmit. Nem is változott semmit. Ma is egy csomó ember van, aki Jézushoz egyáltalán mélységes közönnyel viszonyul. Mélységes közönnyel viszonyul. Már mondtam ezt, de újra ismétlem, a közöny a legnagyobb gyűlölet. Ugye? Azt gondolnánk, hogy az egy olyan semleges maga. Nem, az nem sem. A közöny, valaki nyomorult, és mi csak úgy elmegyünk mellette, mint a Jézus példázatában ott volt az a kifosztott ember, és elmennek mellette, azok irgalmatlan emberek, azok nem szeretik azt az embert. Egyedül az irgalmas samaritánus szerette, mert megállt, aztán meggyógyította, vagy legalább segített rajta. De a közöny, amivel Jézushoz viszonyul egy csomó ember, az az Jézus iránti gyűlöletnek a megnyilvánulása. Semmibe nem nézem, a mély megvetés. Másoknak abba nyilvánul meg az Isten gyűlölete, vagy a beképzeltség, az önhítsége, testvérek, hogy önmagukat korlátlannak tartják. Én korlátlan ember vagyok. Az egyik telefoncég reklámozza így a maga dolgait. XY itt nyerte meg a korlátlanságát, ugye a telefon által. De a korlátlanság, a határtalanság. Én, nekem az Isten se korlátot nem jelent. Meg nekem Jézus se jelent korlátot. Én korlátlan vagyok, én határtalan vagyok. Én vagyok a sztár, a korlátlan ember. Magát isteníti az illető férfiú is, aki ott ebbe a szerepbe díszeleg a reklámba, jó pénzért. Másoknak a Jézus gyűlölete, vagy Isten gyűlölete, testvérek, abban nyilvánul meg, hogy és az önhitségük is ebben nyilvánul meg, hogy a Bibliának a Jézus keresztjéről, vagy feltámadásáról, vagy mindkettőről szóló üzenetét egyértelműen meghazudtolják. Elég elmenni akármelyik teológiánkra, hogy csak úgy magunk között maradjunk. Jézus halála, hogy engesztelő áldozati halála, de hogy is, hát ez egy mitikus, ókori elképzelés. Jézus feltámadt, de nem úgy kell érteni, hogy ő tényleg feltámadt volna. Hát a tanítványok hitébe támadt fel, meg a kérügmába támadt fel, meg a nem tudom hol, nem valóság. Ezt tanítják a teológiákon. Nincs kétségem afelől, hogy egyik-másik teológiai tanárunk, hogyha most lenne itt Jézus, ott állna a főpapok, mert az ugyanúgy gúnyolódna Jézuson. Ez a beképzeltségünk, ez az arroganciánk, mi jobban tudjuk. És kritizáljuk a keresztről való beszédet. Másoknak abban nyilvánul meg a Krisztus iránti gyűlölete, meg az önhitsége, a beképzeltsége, a hiúsága, testvérek, hogy az Úr népét vetik meg. Jézus azt mondta, hogy az ő hívei azok az ő népe, az az ő teste neki, olyan, mintha az az ő keze lába lenne, az ő hívei. És hogyha valaki az ő népét bántja, akkor az őt bántja. De manapság egy csomó ember gúnyolja a hívőket, a keresztjéneket. Nyugat-Európában is, Magyarországon is véres szájjal fröccsögnek a keresztjének ellen. Egy csomóan. Maguk a szabad embereknek való liberálisok. Akár jobb oldalról, akár bal oldalról, mindegy. Ezek a hívők, ezek a keresztények, de nem kell az Európa Parlamentig, mert lehet elég az iskolába elmenni, vagy a munkahelyre elmenni, és ott is ugyanaz van. Nem a Krisztus megvetése, a Krisztus gyalázata, amit a népével csinálnak sokszor. Persze, testvérek, miközben így erről beszélünk, nem szabad egy percet se elfelejteni, hogy egyedül kegyelem, hogyha mi már nem vagyunk ezek között az emberek között. Ha már nem vagyunk a Jézust gyalázók, a Jézust elutasítók, a Jézust leköpdösők, a Jézust gúnyolók, önhit beképzelt a nagy emberek, nagy sztárok között. Ez nem a mi érdemünk, ez egyedül kegyelem. Egyedül kegyelem, de ha nem lenne ez a kegyelem, akkor mi is ott lennénk. Akkor mi is, mit tudom én, mit tennénk. Gúnyolnánk a Bibliát, gúnyolnánk a keresztjén hitet, keresztjéneket, gúnyolnánk a Jézust, gúnyolnánk. Magunkat itt nem tudom, hova magasztalnánk, hogy mi vagyunk, a nem tudom én, kicsodák, micsodák. A kegyelem, testvérek, hogyha nem itt vagyunk. Ha nem itt vagyunk. És az ember szívének, testvérek, ezt a romlottságát, ezt a rohadtságát, amit mi magunkban hordozunk, ez még inkább nyomatékot nyer akkor, amikor a Bibliának így a keresztről adott magyarázatán gondolkozunk. Mert a Biblia azt mondja, hogy Isten a mi bűneinket Jézusra tulajdonította, és őt büntette meg ezekért. Ugye? Tehát van ilyen, hogy Isten, és van neki törvénye, és van annak a megszegése, ami bűn, és a bűnnek van zsoldja, van fizetsége az Istentől, és a bűn zsoldja a halál, a bűn fizetsége az a halál, a kárhozat. És amikor Jézus magára veszi a bűneinket, vagy Isten ráteszi az ő vállára a mi bűneinket, akkor őt bünteti meg ezek miatt. Akkor most, testvérek, ha Jézuson valóban, aki ott van a keresztfán, és ott van véresen leköpdösve, fölfeszítve, zihálva, és ott haldoklik, ha Jézuson a mi bűneink büntetése van, akkor mi nem mondhatjuk, hogy mi nem vagyunk bűnösök. Akkor ki meri azt mondani? Lehet, hogy valaki ezt meri, de én nem merem azt mondani, hogy ha a Biblia azt mondja, hogy a bűneink büntetése van rajta, én akkor odállok, és azt mondom, én nekem nincs bűnöm. Az én bűnöm. Dehogy, én nem vagyok, én bűntelen vagyok. Én nem merem ezt mondani. És ki meri azt mondani? Igen, valóban a bűneink büntetése van rajta, mert mi bűnös emberek vagyunk. A kereszt azt mondja nekünk, hogy rohadt a szívünk, romlott a szívünk velejéig. Más szóval bűnös emberek vagyunk. És hogyha ezekkel a dolgokkal, testvérek, így foglalkozunk, és úgy szembesülünk, akkor egyszerűen ez darabokra töri a pozitív énképünket, amit ma mindenhonnan belénk akarnak, hogy milyen jó ember vagy, milyen nagyszerű ember vagy, te nézzél szembe magad, de mindenre képes vagy, te egy született Isten vagy, vagy Istennő vagy. Hát te nagyszerű vagy, hát te csodálatos vagy, mondd el magadnak ezerszer, mert különben boldogtalan lesz az egész életed. És akkor jön a Biblia, és akkor azt mondja nekid, hogy hát az nem vagy. Sőt, pont az ellenkezője vagy. És hogy pont az ellenkezője vagy, azt a kereszt árulja el, ahol a bűneid büntetése van. Amit te érdemelnél meg, és meg is kapod, ha nem hiszed el, hogy a bűneid büntetése rajta van. De te vagy ez a felfúvalkodott, önhit, beképzelt alak, aki Jézussal úgy bánsz, ahogy. Amikor összetörik bennünk, testvérek, ez a nagyszerű énképünk, akkor azt hiszem, hogy térdre esünk az Úr előtt, és tapasztalatból is tudom és tudjuk, hogy elkezdjük a mellünket verni, és azt mondjuk, hogy Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Ismered ezt a helyzetet? Ismered ezt a helyzetet? kérdésként is meg lehet fogalmazni. Ismerjük ezt? Vagy nekünk kell, mondja az Úr, hogy azt hiszed, hogy te vagy a nem tudom én kicsoda, közben nem tudod, hogy mezítelen vagy, és vak vagy, és nyomorult vagy, ahogy a Jelenések könyvében írja az egyik gyülekezetnek. Mert azt hiszed magadról, hogy nem tudom milyen. És közben nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a vak, a szegény, a szerencsétlen, a mezítelen. Hát tudod már, hogy nem szabad, testvérek, becsapjuk magunkat. Nem szabad becsapni magunkat. Olvasgatjuk a Nők lapját, meg a Kiskegyedet, meg a nem tudom én milyen nagyszerű újságokat, és akkor majd ottan megmondják nekünk a tesztbe, hogy mik vagyunk mi, meg milyenek vagyunk mi. Csak töltsük ki a tesztet, és akkor önismeretre teszünk szert, ugye? Ebből teszünk szert önismeretre. Nem abból teszünk, a keresztre nézve teszünk szert önismeretre. Hogy az Isten hogy lát bennünket. Az a valóság, az az igazság, nem az, hogy a Kiskegyed mutat minket magunknak. Az az igazság, testvérek, hogy ebben a mostani világban ez egy egészen megdöbbentő dolog, hogy ha visszaemlékeztek, volt egy ilyen Nietzsche nevű atyafi, szerencsétlen lelkészgyerek volt, messze esett az alma a fájától eléggé. Ugye ő azt mondta, hogy jó lenne már, hogyha a kereszténység rabszolga erkölcse most már úgy elmúlna, ez a megalázkodunk az Isten előtt, ezt értette ezen. Mert hogyha ez így marad, hogy az emberekben ez a rabszolga erkölcs lesz, hogy itt meghunyászkodnak az Isten előtt, és magukat bűnösnek, meg kegyelemre szorulónak vallják, akkor ebből nem lesz új világ. Az új világ csak akkor jön el, mondta Nietzsche, hogyha megjelenik az ember feletti ember, az Übermensch, ha megjelenik az az embertípus, aki önmagát isteníti, ez az Übermensch, az, aki magát Istennek tekinti. Aki maga alkotja a maga törvényeit, aki senkinek nem tartozik felelősséggel, csak önmagának. És testvérek, ennek az embertípusnak a megjelenését szorgalmazta és jósolta meg Nietzsche a 20. század első felébe. És ma körülnézünk, és mit látunk? Mindenki egy Übermensch szinte. Tele vagyunk Übermenschekkel. Itt mindenki azt hiszi, hogy ő a Jani, ő az Isten. Kiírjuk az autóra is, az Isten mögött mész. Ez micsoda, testvérek? Nietzschére megy ez vissza? Nietzschére megy vissza az ember önistenítése? Vagy a sátánra? Hát mit mondott az Édenkertbe? Olyanok lesztek, mint az Isten. Nem ezt mondta? Hát csak vegyetek, olyanok lesztek, mint az Isten. Ti lesztek az Isten. Ez a sátánnak a vallása, testvérek. Ez a sátánizmus. A sátánizmus, ami a 20. században föllángolt újra, és él, testvérek, mindenhol, csak nem mondják ki, hogy ez nem más, mint a sátánizmus. Tégy, amit akarsz. Te vagy az Isten, mondta Aleister Crowley. Te senkinek nem tartozol felelősséggel, és ez a sátánnak, testvérek, a vallás, ami dobol, ami jön be a fejünkbe, a szívünkbe, amikor bekapcsoljuk a tévét a filmekből, bekapcsoljuk a rádiót, és a rockzenéből, a popzenéből ezt nyomják belénk ezerrel, hogy mi vagyunk a nem tudom én kicsoda. És ott áll a kereszt, és az meg azt mondja, hogy te nem vagy az Isten, te egy nyomorult utolsó ember vagy, aki magadat isteníted. És aki, ha nem könyörül meg rajtad az Isten, akkor a Krisztust a keresztre vernéd te is, ugyanúgy, ahogy azok a rómaiak vagy zsidók tették. Mert gyűlölöd az Istent a szíved mélyén. És alázkodjál meg, mert nem, mondja az a mai ember, nem. Azért mégis azt mondjuk a templomban, és nekünk, ha mi keresztények vagyunk, azért ezt kell képviselni, családunkban is, meg munkahelyen is, hogy a Golgotai keresztről való beszéd leleplezi a mi nyomorúságunkat, végtelen nyomorúságunkat, kárhozottságunkat, szívünknek, gondolkodásmódunknak az önhittségét, az Isten iránti ellenségeskedésünket, a gyűlöletünket. Semmivel nem vagyunk jobbak a Deákné Vásznánál. És ha már jobbak vagyunk, az egyedül a kegyelem miatt van. De tovább kell lépnem. Mert a keresztről való beszél, testvérek, nem csak minket leplez le a magunk nyomorúságában, hanem leleplezi Istent is. Istent is bemutatja nekünk. És ez egy fantasztikus dolog, testvérek, hogy a kereszt az beszél az Istenről. Egyfelől azt mondja el Istenről, hogy van, hogy létezik. Na már ez is egy dolog a mai ateista világban, hogy valaki, van Isten. A kereszt azt mondja, van Isten. A kereszt azt hirdeti, hogy ennek az Istennek van törvénye. Abszolút törvény van ebben a világban, és ez érvényben van. És aki azt megszegi, bűnt követ el. És a bűnnek pedig van igazságos büntetése az Istentől, aki megbünteti a bűnt. Mert Isten igazságos Isten, és a bűn el kell, hogy nyerje a büntetését. Nem csak a mi igazságérzetünk mondja ezt, hanem az övé is ezt mondja. Isten igazságos bíró, a bűn zsoldja a halál. Az Isten tagadók szerint Isten nincs, figyeljétek, pont a fordítottja. Nincs abszolút törvény, ezért nincs bűn sem, és a Karamazov testvérek közül a becsöppent a családba azt mondja, ezért minden jó. Az is, hogy az apámat megölöm. Az is jó. Mert ez a logika ide vezet. A Biblia pont a másik oldalt mondja. A Biblia keresztül húzza ezt a világnézetet. Isten van, törvénye van, az egy abszolút törvény, ha megszeged, bűnt követtél el, és a bűnnek van igazságos büntetése. Vagy te kapod, vagy más kapja, de van büntetése, mert Isten igazságos. Ez az első, amit Istenről elmond. Másfelől azonban, testvérek, az Úr Jézus keresztje megmutatja nekünk Istenem végtelen szeretetét. Isten végtelen szeretetét, ugye? Mert hogy azt mondtam az előbb is, hogy Isten az emberek bűnét Jézusra tette, és az azokért járó büntetést ő rám érte. Vagyis nem az kapta a büntetést, aki megérdemelte, nem te meg én, hanem az, aki a helyünkre állt, aki magára vállalta a bűneinket. Az kapta meg a mi büntetésünket, hogy elvegye rólunk a helyünkre állott. Átvette magára a bűneink büntetését. Isten lesújtotta a fiára, amikor átvette a bűneinket, hogy ránk ne sújtson le, hogy nekünk kegyelmezzen. Emlékeztek, hogy kérte Ábrahámról annak idején, hogy ölje meg a fiát, Mória hegyén, de megfogta Ábrahám kezét, nem engedte, hogy lesújtson a fiára, de Istennek a kezét nem fogta meg senki. Ő lesújtotta a fiára, hogy nekünk megbocsásson. Csak hogy valamennyire érezzük ezt a dolgot, ezért már Ábrahámmal elénk játszotta ezt a történetet. Játszotta, azt idézőjelbe teszem, mert az minden volt, csak nem játék. Mert ez egy véresen komoly dolog volt Ábrahámnak az életében, de az Istennek az életében is az. De az, hogy Isten ezt így kigondolta, hogy nekünk úgy bocsát meg, hogy a mi bűnünket és büntetését másra méri, nevezetesen erre a názáreti Jézusra, ez az ő szeretetéről beszél. Mert megtehetné azt is Isten, hogy azt mondja, te bűtkeztél, te kapod a büntetést, és akkor hova jutunk? Hát az biztos, hogy az Isten országába soha nem jutunk be, meg se látjuk. Ha mi kapjuk a büntetést, megyünk a külső sötétségre, ahol lesz fogcsikorgatás, és átéljük azt a poklot, amit Jézus élt át a kereszten, nem 3 óra hosszán keresztül, hanem örökké való módon. De Isten, hogy ne éljük át azt, ezért a fiát büntette meg helyettünk. Ez olyan beszéd, olyan információ, ami nagyon nehezen jut el, testvérek. Elmondom, értem, lehet, hogy ti is értitek, lehet, hogy sokan értik, de olyan nehezen tudja áttörni az ember lelkének a sötétségét, hogy egyszerűen nem igaz. Amíg egy ember megérti, hogy az én bűneimért sújtotta az Isten a fiát, hogy nekem kegyelmet adjon, igazsága sérelme nélkül abszolút kegyelmes lehessen velem. Amíg ezt egyszerűen megragadja a szívünket, amíg ennek a világossága beragyogja a lelkünket, testvérek, lehet, hogy 10000-szer meg kell hallgatnunk, és azt mondjuk, hogy értem, és úgy elmegyünk, hogy semmit az égvilágon nem vált ki bennünk az Isten iránt. Se szeretetet, se imádatot, se hódolatot, se odaadást, se semmit. Éljük tovább ugyanúgy az életünket, persze értjük. Helyettünk megbüntette Jézust, és hideggel hagy minket a dolog. mert még mindig nem ragyogott föl, még mindig nem értjük, még mindig nem hisszük. Hát ez valami csoda, amikor az ember megérti. Akkor aztán valami, mint hogyha valami hályog esne le a szeméről, és azt mondja, hogy hát hallottam ezerszer meg, de így soha, még eddig soha, hogy tényleg az Isten nagypénteken ezt tette értem, és a fiú ezt tette értem, hogy ennyire szeret engem, hogy helyette a fiát büntette meg, hogy mitől mentsen meg engem, és mit adjon meg nekem ingyen ajándékba. Itt beszéltünk ugye az utolsó istentiszteleteken az Isten országának a csodájáról. Hogy abba részesüljek én, ki vagyok én, az Isten ellensége, egy romlott lélek, egy önhit, önmagasztaló, nem tudom kicsoda, hogy ez a valaki ott legyen egyszer az ő országába, az új égen és az új földön, ezért a fiát adta. Ez nem szeretet? Miféle szeretet az, ami meg tud minket indítani? Miféle irgalom, vagy miféle kegyelem az, ami meg tudja még melegíteni a szívemet, a szívünket, ha ez nem? Értitek ezt? És az embernek, testvérek, szinte nem lehet emberi erővel ezt a dolgot megvilágítani. Egyszerűen, amikor megérti valaki azt, hogy nekem, hogy az érem másik oldalát is mondjam, nem kell semmit se csinálni azért, hogy szeressen az Isten. Értitek? Semmit az égvilág. Nem is tudok semmit se csinálni, nem is kell semmit se csinálnom. Nem azért irgalmaz nekem, nem azért kegyelmez, nem azért húz ki a pokolból és adja nekem a legnagyobb kincset, az ő országát és benne ő maga. Nem azért, mert én azt valahogy kicsikarom magamnak, jó cselekedetekkel, meg nem tudom milyen vallási érdemekkel, hanem azért, mert a fiát ezért adta, hogy ő érte megadja azt. És tőlem nem vár semmi, csak az, hogy higgyem el ezt neki. Hát Istennek a lényéről is árulkodik a kereszt. Istennek az igazságosságáról, de az ő végtelen és mélységes szeretetéről is. És a harmadik dolog, ami még itt előttem van, és ezt is elmondom még, hogy a keresztről való beszéd az nem csak minket leplezi, és nem csak Istent, hanem megváltoztatja a szívünket. Jézus keresztjének és az arról szóló beszédnek, testvérek, valami ereje van. Ezt mondja Pál apostol, hogy az a keresztről való beszéd, a zsidó haja megbotránkozik rajta. A pogány görög haja, vagy római haja, azt mondja, hogy bolondság. És nekünk pedig, mondja Pál apostol, akik megtartatunk, ez az Istennek az ereje, a mentő ereje, az üdvözítő ereje. Ebbe a beszédbe van benne. A keresztről való beszédbe. Valahogy, testvérek, ez a beszéd, ha hallgatjuk, ha elmélyülünk benne, valóban összetöri a helytelen énképünket, amit nagy nehezen összetákolunk magunknak, de hamis az egész úgy, ahogy van. Összetöri, mint egy tükörbe, azt hiszük, hogy mi nem tudom, kik vagyunk, mik vagyunk. Erre jön a keresztről való beszéd, az bele dob egy követ a tükörbe, és összetörik az egész. Nem olyan vagy. A kereszt megmutatja nekünk a kereszt, hogy nyomorult bűnösök vagyunk, akik kegyelemre szorulunk. És a keresztről való beszédnek az ereje összetöri az Isten képünket is. A rossz Isten képet, mert ezt is magunknak elképzelünk valamiféle Istent. És jön a keresztről való beszéd, amelyik azt mondja, nem olyan az Isten, ne, azt is összetöri. Ilyen az Isten. Az Isten olyan, hogy igazságosan ítéli a bűnt, és még a fiára is lesújt, amikor magára veszi, mert nem személyválogató. És csak azért bocsát meg, mert a fiára lesújtott. Igen, megbocsát, kegyelmes, de csak ezért, ezért az egyért. Értitek? Kinek van ilyen Isten képe? Ma, amikor meghalljuk, az emberek beszélnek Isten magukról, akkor tudjuk, hogy mit mondanak. Amikor beszélnek Istenről, Isten egy ilyen szétolvadó, ilyen lágy, ilyen, nem is tudom, hogy minek nevezzük. Ilyen mindenkit szeret, ilyen öreg bácsi, aki ott ücsörög, aztán egy remegő kezekkel, jaj, ne föl se fogja, hogy mi történik körülötte, mint hogyha ilyen lenne az Isten. Hát a keresztről való beszéd, ezt széttöri, ezt a tehetetlen, ezt a lebénult, ezt a Isten képet. És megmutatja nekünk az igazit, mert valami ereje van, testvérek, valami titokzatos ereje van ennek. Olyan ereje van, hogy egyszerűen összetöri a szívünket, és eljuttat oda, hogy én rászorulok ennek az Istennek a kegyelmére, hogy fölismerem, hogy ráébredek, hogy rájövök erre az egész dologra. Lehet, hogy ahogy mondtam az előbb, ezerszer kell hallanom, vagy tízezerszer, de előbb-utóbb legyőzi az én szívemnek a sötétségét, keménységét, hitetlenségét ez. És előbb-utóbb eljutok oda, hogy egyszer csak összetörök. És azt mondom, hogy igaz vagy, Uram. Az ítéletedbe, meg a kegyelmedbe is, te ilyen vagy, én meg ilyen vagyok, irgalmaz nékem bűnösnek. És köszönöm, hogy megirgalmaztál a figyadér. Köszönöm. És elkezdek örvendezni. Egyszerűen, testvérek, ez egy ilyen furcsa dolog, hogy ha elképzeljük magunkat, sokszor szoktuk ezt a képet mondani, hogy olyanok vagyunk, mint egy ilyen börtönbe zárt rab, a bűn börtönébe vagyunk, ott várjuk a kárhozat végrehajtását magunk fölött, és akkor egyszer csak kinyílik az ajtó, és megállottan a börtönbe, és mondja, hogy az Isten azt üzeni neked, hogy az ő fiáért megbocsátott neked, szabad vagy, mehetsz. És mi csak ott ülünk tovább. Nem mozdulunk. De valahogy, testvérek, az keresztről való beszédnek, ennek, hogy te megszabadultál, hogy megbocsátottak, ebbenek valami olyan ereje van, hogy az embert megmozdítja. Lábaira áll az ember, lelki értelemben, és elindul, és azt mondja, hogy köszönöm, Uram. Elkezd örvendezni, elkezd hálát adni az Istennek. Köszönöm, hogy szabad vagyok. Köszönöm, hogy újat kezdhetek, hogy egy egész más életet kezdhetek el élni te veled. Ez az örömhír, testvérek, ami elér minket a cellánkba, ez egy erős örömhír, és megmozdít minket arra, hogy higgyük el, hogy kapaszkodjuk bele, hogy ez ránk vonatkozik. Rám vonatkozik. Te is hidd el ezt. Ereje van valahol ennek a beszédnek, testvérek. Szétszedi, ismétlem a hamis önképünket, a hamis istenképünket. Meggyőz minket arról, hogy ez a beszéd igaz. Mondja Pál is. Igaz beszéd ez. Nem tudom, hányszor mondja, de mondja az evangéliumra, igaz ez a beszéd, és teljes hitelre méltó, hogy Krisztus azért jött, hogy a bűnösöket megmentse, és én is ezek között vagyok, mondja. Azzal fejezem be ma esti gondolatmenetünket, testvérek, hogy amikor mi hallgatjuk ezeket a dolgokat, kétségtelen, hogy van, aki jobbra megy, van, aki balra. Mondhatom úgy, a keresztről való beszéd megosztja az embereket. Tehát már a Jézus keresztje, amikor ott állt a Golgotán, már akkor is megosztotta az embereket. Mert ott voltak ezek, akik hittek Jézusba, és voltak, akik, ugye az asszonyokat olvastuk, a másik oldalon meg ott voltak a főnökök, meg az egyéb emberkék, akik meg nem hittek. Na, az asszonyok közé betársult egy római tiszt, egy százados, mert ő is fölismerte, hogy kicsoda Jézus. De csomó ember ott nem hitte ezt, hogy ő lenne az Isten fia, aki éppen most itt megváltja a világot. Megosztotta a kereszt az embereket, és testvérek, azóta is a kereszt megosztja az embereket. Minket is megoszt, akik itt vagyunk most a templomba. Minket is megoszt. Mert lesznek közöttünk, akik ezen a mostani istentiszteleten is azt mondják, hogy na jó, hát csak szőr mentén. Ugye? Na, hát itt vagyunk, meg minden, azért annyira nem veszük ezt komolyan. Mások meg itt vannak, és azt mondják, hogy térdre kell hullanom. Isten előtt, mint nyomorult bűnös, aki egyedül Jézusért nyer irgalmat, és én ezt kérem, és ezt köszönöm, és én ezzel akarok tovább menni. Ezzel a kegyelemmel, ezzel az Istennel, mint bűnös ember, de kegyelmet nyert bűnös ember, ezzel az örömmel, és ezzel a hálával, és ezzel az odaszállással a szívembe akarok tovább élni, mert nem tehetem, hogy ne így menjek tovább. Bárcsak mindenki így lenne közöttünk, és remélem, hogy így van. De hogyha mi ezt bárhol elmondjuk, testvérek, ketté válnak az emberek, ketté válnak az utak. A keresztről való beszéd egyesíti az egyik csapatot, akik hisznek benne, és egyesíti a másik csapatot is, akik nem hisznek benne. Egy front képződik, egy ég képződik a két embercsoport között. Az egyik az ökumenikus emberek, a dicsőség teológusai, akik ott akarnak magasztosulni, a másik oldalon meg a keresztteológusai vannak, akik a kereszt előtt összetörtek, és kegyelemre szoruló embereknek vallják magukat, és ebből a kegyelemből élnek együtt Istennel, napról napra. Most melyik csapatban vagy te? Melyik csapatban vagyok én? Az biztos, hogy teljesen más vége lesz egyiknek is, meg másiknak is. És a legnagyobb dolog, testvérek, azt hiszem a legnagyobb dolog, amikor valaki a keresztről való beszéd által meggyőzetve, valóban összetörik, és mellét verve áll az Isten elé, és azt mondja, Isten, irgalmaz nekem, és köszönöm, hogy irgalmaztál. Nekem, Sípos Ete Zoltánnak, vagy nem tudom kinek, nekem, a Krisztusért, nem csak most, hanem holnap is, örökké, és én a tied lehetek. Nem azért küldött engem a Krisztus, mondja Pál, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem. Nem szólásban való bölcsességgel, hogy a Krisztus keresztje hiába való ne legyen. Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek. De nekünk, akik megmentetünk, Istennek ereje. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, a kereszt valóságát és a keresztről való beszédnek az igazságát. Köszönjük a véres keresztedet ott a Golgotán, és köszönjük az erről szóló beszédnek a mélységes igazságát. Köszönjük néked, hogy ez a beszéd az, ami leleplez bennünket önmagunk előtt, ami igazán feltárja nyomorúságunkat, összetöri önmagunkról alkotott hiú elképzeléseinket. És köszönjük néked, hogy megajándékoz bennünket igaz önismerettel. És áldunk azért, mert ez a beszéd az, amelyből megismerhetünk téged, örökkévaló Istenünk. Megismerhetjük a te igaz lényedet és szerető lényedet is. Köszönjük néked, hogy fiadra mérted bűneink büntetését. És miközben leleplezel bennünket önmagunk előtt, ugyanakkor közlöd velünk, hogy vétkeinkért őt büntetted, hogy nekünk irgalmazz. Áldunk azért, mert te valóban összetörsz, de ugyanakkor mindjárt be is kötözöl. És köszönjük néked azt, hogy ez a keresztről való beszéd olyan erőt hordoz magába, hogy meggyőz igazsága felől, és minket az ebbe vetett hitre segít, és arra mozdít meg, hogy fölálljunk, és magunkat megalázva azt mondjuk, hogy nem akarunk tovább nélküled élni, hanem csak veled. Aki szerettél minket, aki a fiadat adtad értünk. Azt mondjuk, hogy nem akarunk Jézus nélküled élni, aki az életedet adtad azért, hogy mi el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Köszönjük a keresztről való beszéd erejét, a szabadságba kiragadó erejét, a bűn rabságából, az önhitségből kiragadó erejét, az új életbe állító erejét. Kérünk téged, hadd éljük át, és hadd éljék át azok, akik ezt még nem élték át, a maga teljes valóságában. Köszönjük néked, hogy ezen a nagy pénteken is téged magasztalhat a szívünk, Jézusunk, mennyei édesatyánk, a keresztér és a keresztről való igaz beszédért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy e földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Testvéreim, ha Isten segít minket, akkor holnap is találkozhatunk nagyszombati áhítatunk keretében, amikor is a gyerekek és a fiatalok is szerepelnek, és lesz egy rövidebb igeszolgálat is. Holnap nem 6-kor, hanem délután 4 órakor lesz az alkalmunk. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre az alkalomra is. A záró énekünket énekeljük, de amíg a 341. éneket keresitek, addig elmondom, hogy vasárnap és hétfőn is lesz istentisztelet 9 órakor úrvacsorosztással, és hétfőn, ha jó idő lesz, akkor Mártéra mennénk ki, vagy menne ki a gyülekezetnek az a része, aki ki akar menni. Ha megyünk, akkor ott nem tudunk most közösen főzni, mindenki vigyen ki magával valami kis elemózsiát, amit ott elrákcsálhat, de ott lenne egy ilyen szokásos húsvét hétfő délutáni együttlétünk, barátkozás, beszélgetés, lehet egy szépet sétálni, csináltak egy ilyen tanösvényt is, át lehet menni azon a mocsáron, ami ottan kialakult a Mártéi holták körül, tehát sok szép dolog van ott most. Aki ki tud menni, az szeretettel hívjuk és várjuk, de ennivalót hozzon magával az illető. Tehát a 341. énekünkre térjünk vissza, és ezt énekeljük el az első 4 versével. 341, 1-től 4-ig énekeljük, a 4. verssel bezárulag. Az első vers így kezdődik: Ó Krisztus, fő te zúzott, te véres szenvedő. áldás békesség.